Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összegyülekezhettünk, hogy a Te jelenlétedben áradhassunk, hogy a Te gyönyörűséges szent fiad dicsőséges arcát szemlélhessük. Köszönjük, Uram, az érintésedet, köszönjük a jelenlétedet. Hálát adunk, drága Szent Szellem, a friss olajért, amit a fejünkre öntesz, és lefolyik a köntösünk prémére, úgy, mint Áron esetében is. Köszönjük az ígédet, a világosságot. Hálát adunk, Úr Jézus, a győzelemért, amit megszereztél nekünk, és nekünk adtál. Hálákat adunk, hogy győztes hithuszárokként haladhatunk előre, és hirdethetjük az örömhírt. Menthetjük az elveszetteket. Köszönjük a győztes nevet, köszönjük a drága Szentvért, a Zsoltár 91 védelmét árasztjuk ki mindannyiótok felett, beleértve a szeretteiteket, hozzátartozóitokat és a távol levőket is. Megkötve tartjuk, távol tartjuk Jézus nevében tőletek a sötétség minden erejét, gonosz tervét, gonosz munkáját, és a helyét kitöltjük Isten dicsőségével és a szolgáló angyalokkal. A Jézus nevében megkötjük a gyülekezet minden tagja felett, a családtagjai felett, és mindazok felett, akikkel mi kapcsolatban állunk, a kötözködés szellemét. A Jézus nevében. A zaklatás szellemét is megkötjük a Jézus nevében. Nem adunk helyet a sötétség erőinek, mert mi az Úr Jézussal együtt, a szolgáló angyalok együtt és a Szent Szellem erejével együtt haladunk előre. És ahol elviszik a világosságot, ott a sötétség megszűnik a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a mai napot, az áldások teljességét, amit elkészítettél. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, és szellemiességet, szomjúságot árasztunk ki a hallgatóság felett, valamint a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Bátorítsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy te egy kincs vagy.
Én a mennyek országának a polgára vagyok, Jézus Krisztussal együtt uralkodom, együtt ülök veletek a szent trónon. Én a mennyek országának a polgára vagyok, én a mennyek országának a polgára vagyok. Jézus Krisztus nekem hatalmat adott, így jobban és orfiókat tapolsok. Én a mennyek országának a polgára vagyok, én a mennyek országának a polgára vagyok. Jézus Krisztussal együtt uralkodom, együtt ülök veletem a szent trónon. Én a mennyek országának a polgára vagyok.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy eljöttetek. Megjelent a ságvári újságunk, az Örömhírmondó. Internetesek már olvashatták, színesben láthatták. Az első oldalon egy elég gyakran félreértelmezett ige kap megvilágítást, amelyik úgy szól, hogy a menny királysága erőszakot szenved. A másik fordításukban egy kicsit másképp van, hogy az erőszakosok veszik be Isten országát. Igazából ez arról szól, hogy amikor valaki elkezdi hirdetni az evangéliumot, viszi az örömhírt, akkor ezt az ellenség nem nézi jó szemmel, és erőszakosan ellene áll az evangélium hirdetésnek. Mert ugye katonákat veszíthet azáltal, hogy emberek újjászületnek. Ezt mi is megtapasztaltuk, de Jézus nevét felemeltük a szolgálataink felett. És nem csak mi tapasztaljuk ezt meg, hanem mindenki, aki valamilyen módon szolgálja az Urat. A második és harmadik oldalon folytatódik a szellemi ajándékok sorozat. Ez azért jó, mert ha át akarjátok ismételni, akkor kézbe tudjátok venni. Igaz, hogy egy rövidebb változat, de ha hozzáolvassátok az igéket, akkor teljes képet kaptok. Hát ekkora helyen, ekkorát lehet közé tenni. Mindig csodálkozom, hogy az Úr hogy oldja meg, hogy több oldalból hogyan lehet egy ilyen fél oldal. A hátoldalon van egy bizonyság, üdvösség a börtönben. Nagyon érdekes, olvassátok el. A szürkében nem igazán jól jön ki az a kép, ott van egy rács, és a rács közepén egy kereszt. Tehát a kereszt a szabadulást jelképezi. És a dicsőség konferenciáról egy rövid hírt tettem közzé, meg egy fényképet. Szombaton az Úr dicsőségére megvolt az első szolgálatunk Veszprémben. Azt az igét tudnám idézni, amelyik úgy szól, hogy felettébb, mint elképzelnénk. Az ember egy kicsit izgatott ilyenkor, meg úgy gondolja, hogy kemény szívek vannak ott. De Isten az ő kegyelméből éhes és nyitott szívű embereket hozott. Volt a fiatalok is. Mind a ketten szolgálunk, egymást támogatva és kiegészítve. Hálát adunk az Úrnak. Kijelentettük, kihirdettük, hogy ettől csak jobb lehet. Ez is jó volt, nagyon jó volt, ettől csak jobb lehet. A szombati ima konferenciát ajánlom figyelmetekbe. A szellemi fegyverzetről van tanítás. Légutakban munkálkodik a Szent Szellem, vagy allergia, vagy valami léguti panaszok szűnnek meg, dicsőség az Úrnak, és a szívek fiatalodnak. A szívekben van helyreállítás. Folytatjuk a szellemi vezetés tanítás sorozatunkat. A harmadik rész következik. Ennek a címe a Szent Szellem hangja. Isten vezet bennünket a belső bizonyosság által, a belső hang által, a Szent Szellem hangja által, és még lesz két rész, a profécia és a látomás. A első pontunk a tekintélyes hang. Hogy ne maradj le az Isten által készített áldásokról, tudnod kell, hogy te egy szellemi lény vagy. Azon kívül kincs is vagy, és légy gyors a hallásra. Nem olvassuk fel az 1 Tesszalonikai 5.23-at, mert azt mindenki tudja, hogy abban van leírva, hogy az ember hármas felépítésű szellemi lény, az igazi valónk a szellemünk, van lelkünk és testben élünk. Tehát ezt nagyon kell tudni, ez az alap. Viszont elolvassuk a zsidó levélben, az 5. fejezetben, 11-től 14-ig. Zsidó 5-ös, 11-től 14-ig.
Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akik érzékeiket a gyakorlat során kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére.
Amen.
Amen.
Tudnunk kell, hogy a fizikai testünknek is van füle, és a szellemünknek is van füle. Mai tanítás arról szól, hogy a szellemi fülünk legyen éles, és ne tompa. Az egyszerű fordítás a 11-es verset így adja vissza. Sok mondani valónk lenne, de nehezen értenétek meg, mert a szellemi felfogó képességetek eltompult. Mondjátok azt, hogy ez nem én vagyok.
Ez nem én vagyok.
Halleluja. Nézzük meg a megoldást a Jakab első fejezetében, a 19-es, 20-as versben.
Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.
Amen.
Amen.
Tehát itt a megoldás az eltompulásra. Legyél gyors a hallásra. hogy gyorsan tud vételezni a szellemi vezetést, és képes legyél azonnal engedelmeskedni, és követni azt. Ez egy nagyon fontos dolog. Ennek az ige sornak van egy másik üzenete is. Azt mondja, hogy légy késedelmes a visszaszólásra. A hirtelen haragú embernek szokták azt mondani, hogy előbb számolj 3-ig, és utána nyisd ki a szádat csak. Az a helyzet, hogy a sértődöttség, a harag, a testi indulat, a testi hozzáállás aláássa az egészséget. Ez egy komoly veszély. Aki olvasta Hegentől a Szeretet könyvet, a Szeretet az út a győzelemhez, ez a címe. Azt emlékszik arra, hogy amikor Hegen testén valamilyen tünet jelentkezett, akár egy nádha, akkor megvizsgálta a szeretet útját, hogy mikor tért le a szeretetről, bocsánatot kért Istentől, és visszatért a szeretet útjára, és elmúlott a tünet. Tehát nem célszerű sértődöttnek lenni, nem célszerű haragudni, mert saját magunknak teszünk rosszat. Ajánlom szíves figyelmetekbe ezt a szeretet könyvet. Jön a tél, olvassátok el, mert nagyon-nagyon építő. Azt mondja valaki, hogy hát a anyagi korlátaim korlátozottak. Akkor erre azt mondja az Úr, hogy a anyagiak terén szűklátó vagy. Mert csak azt látod, ami a fizikai szinten befolyik. Tekints arra, hogy Isten mit ígért neked. Filippi 4.19 mit ír? Hogy betölti minden szükségedet dicsőségesen Jézus Krisztusban az ő gazdagsága szerint. Hát árasz ki a hitedet, hogy annak a könyvnek az ára bejön. Szólítsd be! Sőt, a múltkori ságvári újságban ott voltak az anyagi források. Biztos, hogy az ördög meg a meglopott mindannyiótokat. Követel vissza a hétszeresét. A vetést is meg kell öntözni Isten igéjével, hogy ő tudjon növekedni. Nagyon sok jó könyv van az egyházunkban. Van egy könyvkatalógusunk, ezt is tanulmányozhatjátok. Van ilyen kinyomtatott belső használatú dolgok, most is jött vissza 3-4, majd vigyétek, mert épülésetekre van. Tehát van szellemi eledel. Lassan jön a betakarítás, aztán utána úgyis több időtök lesz. Tudatosítsd, hogy te szellemi lény vagy. Fejleszd a szellemedet, mert ez a hasznodra válik. Azt is tudni kell, hogy Istennek valamennyi vezetése természetfeletti, de nem mindegyik ennyire látványos, mint amikor a Szent Szellem hangformájában szól, vagy pedig látomást kap valaki az Úrtól. De mindegyik természetfeletti. A Szent Szellem hangja egy kellemes, de hatalommal teli hang. Határozott és erőteljes hang, amelyet csak te hallasz. A szellemi füleddel hallod, és nem a fizikaival. Mégis olyan valóságosnak tűnik, hogy körülnézel, hogy vajon ki szólhatott hozzád. De ez a hang benned szól, és nem kívülről jön. Fontos tudni, hogy a Szent Szellem kijelentése, közlése minden esetben megegyezik Isten igéjével. Tehát, hogyha hallasz egy hangot, netán, akkor ellenőrizd le Isten igéjével. Hogy építő vagy romboló az az üzenet. Emlékeztek rá, nem olyan túl régen szóltam arról, hogy nálunk a Szántóbuszai Kulturális Központban van egy kápolna, és évente egyszer tartanak szabadtéri Isten tiszteletet. És az egykori bárányom kiment, és hangolt egy hangot. Öld meg a papot. Ez egyezik Isten igéjével? Nem. Mert életellenes. Szabályosan hangot hallott. Kiverte a víz, de megvizsgálta. és nem cselekedte meg. Különbség van a Szent Szellem hangja és a saját szellemünk hangja között. Amikor a Szent Szellem beszél, annak sokkal nagyobb a súlya. Példaként azt tudom hozni, hogy ha valaki egy munkahelyen van, szólnak hozzá a munkatársai, de szólhat hozzá a főnök is. És a főnök hangjának van egy súlya, hogy arra az ember jobban odafigyel, annak engedelmeskedik, végrehajtja, amit a főnök mond. Tehát a munkatárs hangja és a főnök hangja között van egy fajsúlybeli különbség. Azt hiszem, így érthető. Nézzünk példákat a Bibliából. A kettes pontunk Ószövetségben. Egy Sámuel harmadik fejezetében. Az 1-10-ig olvassuk. Lesznek ma olyan ige részek, amelyek már ismertek, korábbi tanítások kapcsán már használtuk, de vannak olyan igék, amelyeket több helyet fel lehet használni. Tehát, hogyha ismerős, akkor ne csalatkozzál inkább, adja hálát az Úrnak, hogy ebből már van valamennyi világosságod. Tehát 1 Sámuel 3-ban, 1-től 10-ig.
És a gyermek Sámuel szolgálvara az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyílt látomás. És történt egyszer, amikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdenek, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele, ím hol vagyok. És Élihez szalada, és mondta, ím hol vagyok, mert hívtál engem, ő pedig felele, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elméne azért, és lefeküvék. És szólítá az Úr ismét, Sámuel, Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, ím hol vagyok, mert hívtál engem, és ő felele, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. Szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, ím hol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállott, és szólítá, mint annak előtte. Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád.
Amen. Amen. Abban az időben Éli volt a főpap, és mellette szolgált az ifjú Sámuel. És egyszer csak egy hang nevén szólította a kis Sámuelt. Egymás után háromszor. De nem ismerte fel, hogy ez a hang honnan származik. Sőt, még Éli sem az első két esetben. Éli harmadszorra ugye megértette, hogy az Úr szólítja Sámuelt. És amikor Sámuel válaszolt, akkor az Úr tovább beszélt hozzá. Ez egy kulcs. Volt fogadókészség. És az Úr tudott szólni. Az a hívő, aki nem akar hallani Istentől, bezárja a fülét, mert a saját feje után akar menni, ahhoz Isten nem fog tudni szólni sem. Tehát kell egy fogadókészségnek lenni, hogy akarok hallani, Uram, és én engedelmesen akarlak követni. A következő igénk az Ezékiel könyvében van, a harmadik fejezetben, 22-24-ig.
És lőn ott az Úrnak keze rajtam, és mondanékem, kelj fel, menj ki a völgybe, és ott szólok veled. Fölkelék azért, és kimenék a völgybe, és imé, ott áll vala az Úrnak dicsősége, hasonlatos ahhoz a dicsőséghez, amelyet a Kébár folyó mellett láttam, és orcámra esem. És jöve belém a szellem, és állata engem lábaimra, és szól hozzám, és mondanékem, menj be, és zárd be magadat a te házadban.
Amen. Ezékiel egy próféta, és Isten utasítást ad Ezékielnek. Ő ennek az utasításnak engedelmeskedett, elment arra a helyre, és Isten bevitte őt a dicsőségbe. De Isten jelenlétében nem tudott megállni. Úgy, ahogy velünk is történik a gyógyító sorban. Isten erre, amikor ránk nehezedik, akkor nem tudunk megállni. Miután a Szent Szellem Ezékielt megerősítette és talpra állította, elkezdett szólni hozzá. Tehát ezek az igék arról szólnak, hogy a Szent Szellem mikor, hogyan és kihez szólt. A 24-es vers a Magyar Biblia Tanács fordítása szerint úgy szól, azt írja, hogy és a szellem áradt belém, és jöve belém a szellem helyett, tehát itt nem Szent Szellem keresztségről van szó, mert Ószövetségben nem lehetett szó, egyszerűen csak a Szent Szellem megerősítette és talpra állította. Harmadik pontunk, a korai egyházban. Apostolok cselekedetei, 8. fejezet, 26-40-ig. Tudjátok, az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll. Ma íródik a 29. fejezet. Apostolok cselekedetei 8. fejezet, 26-40-ig.
Az Úrnak angyala pedig szól a Fülöpnek, mondván, kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elméne, és ímé, egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe. És visszatérőben volt, és az ő szelkerén ül vala, és olvasá Ézsaiás profétát. Monda pedig a szellem Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Fülöp azért odafutamodván hallá, amint az Ézsaiás profétát olvassa vala, és monda, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig monda, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Fülöpöt, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt. Mint jó viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta meg az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornik Fülöpnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról én, vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeténé ki Jézust. Mikor pedig menjenek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornik, ím hol a víz, míg átol, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívedből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. És megállítá a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Fülöp és a komornik, és megkereszteli őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadá Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornik, mert tovább méne az ő útján örömmel. Fülöp pedig találtaték Azótusban, és széllyel járva hirdeti az evangéliumot minden városnak, míg lent Cézareába juta.
Amen. Azért olvassuk ilyen hosszan a szakaszt, hogy képbe kerüljetek, hogy mi történt itt. Isten egy angyala által utasítást ad Fülöpnek, és amikor Fülöp engedelmesen elmegy a megadott helyre, a Szent Szellem szól hozzá, és újabb utasítást kap tőle. Ez a 29-es versben van megírva, hogy és szólalt Szent Szellem Fülöpnek. Tehát ez is egy olyan példa, amikor az Úr szól a Szent Szellem által valakinek. Van itt egy kulcs, hogy Isten nem tárja elénk a teljes képet, mindig csak a következő lépést. Nekünk hitben, Istenbe vetett bizalommal kell kilépnünk egy adott területen. A korábbiakban is már szóltunk erről, de a Szent Szellem most felhívta a figyelmemet arra, hogy a keresztségek sorrendje. Először volt az üdvösség, és utána jött a vízkeresztség. Mert a Jézus Krisztus befogadása üdvösséget ad, a vízkeresztség nem. Tehát belemerültek a vízbe, mert utána azt írja, feljöttek a vízből. Tehát ez nem vízra locsolása, hanem az a vízbe való bemerítkezés. Tehát sokféle szemmel, szemüveggel, megközelítésből lehet egy igét vizsgálni. Apostolok cselekedetei 13-asban, 1-től 3-ig.
Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben, némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Manaen, ki Herodessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szent Szellem, választátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket.
Amen. A Szent Szellem szólt az elhívottakhoz, hogy tegyék a kezüket Barnabásra és Saulra, és erősítsék meg őket a szolgálatban. Tehát ilyen is létezik, nem csak felkenet is létezik, hanem megerősítő kenet is létezik. Pesten már találkoztam ilyennel. A következő az apostolok cselekedetei 10. fejezet, 1-től 23-ig. Ez a történet sem ismeretlen, de most más mondani valója van az Úrnak ebből.
Volt pedig Cézáreában egy Cornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. Jámbor és istenfélő egész háza népével egybe, ki sok kalamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek. Ez látta látásban világosan a napnak, mint egy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala beméne hozzá, és mondané ki, Cornélius, ő pedig szemeit ráfüggesztve és megrémülve mondta, mi az Uram, azt pedig mondané ki, a te imádságaid és alamizsnáid felmentek Isten elébe, emlékezetnek orkáért. Most azért küldj Joppéba embereket, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik. Ő egy Simon nevű Tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő majd megmondja néked, mit kell cselekedned. Amint pedig elment az angyal, aki Cornéliusszal beszélt, szólít a kettőt az ő szolgái közül, és egy istenfélő vitézt azok közül, kik rendelkedésére álltak. És elmondván nékik mindent, elküldi őket Joppéba. Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni 6 óra tájban. Megéhezik azonban, és akara enni, míg azonban azok ételt készítenek, szála őre elragadtatás. És látá, hogy az ég megnyílt, és leszálla hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, 4 sarkánál fogva, felkötve, és leeresztve a földre, melyben mindenféle földi 4 lábú állatok voltak, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. És szózat lőn hozzá, kelj fel, Péter, öljed és egyél. Péter pedig mondta, semmiképpen sem, Uram, mert sosem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. És ismét szózat lőn hozzá másodszor is, amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben történt, és ismét felviteték az edény az égbe. Amint pedig Péter magában tűnődik, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé azok a férfiak, akiket Cornélius küldött, megtudakozván a Simon házát odaérkezének a kapuhoz. És bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van és szálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodik, mondané ki a szellem, ímé 3 férfiú keres téged. Nosza, kelj fel és eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj elő velük, mert elküldöttem őket. Alá menvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Cornélius küldött hozzá, mondta ím, ímé, én vagyok, akit kerestek, mi dolog az, amiért jöttetek? Ők pedig mondának, Cornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dologról. Behíván azért őket szállására, fogadd el. Másnap pedig elméne Péter ővelük, és a jobbébeli atyafiak közül is némelyek együtt menjenek ővele.
Ez az igesúr is azt mutatja, hogy Isten lépésenként vezet. A Szent Szellem szólt a 13. versben, a 15. versben és a 19. versben is. Tehát mindig újabb-újabb üzenettel jött. Cornélius történetében beágyazva láthatjuk, hogy miként kapott látomást Péter, és miként szólt a Szent Szellem hozzá. Ez egy látványos vezetés volt Isten részéről. Az üzenet lényege pedig az, hogy mindenféle hústerméket fogyaszthatsz. Isten nem mondja, hogy vegetáriánus légy. De mindenkinek megadta a szabad akaratot, és a szabad akarata szerint dönthet. Többen föltették a kérdést, hogy szabad-e vért enni? Azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretem a véres úrkát. Mert nem tesznek különbséget az Ószövetség és az Új Szövetség között. Az Ószövetségben a vér áldozatként szolgált a bűnök elfedésére. Új Szövetségben Jézus meghalt, értünk és helyettünk kiontotta a drága szentvérét, és a vér ma nem tabu. Lesz majd még itt egy ige hamarosan, ami foglalkozik itt az étellel. Még nézzük meg az Apostolok Cselekedetei 20. fejezetében. Apostolok Cselekedetei 20. fejezet 22-24-ig.
És most ímé, én a Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én rám. Kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.
Amen. Amen. Helyesebben úgy kell mondani, hogy Pált a Szent Szellem sürgette. Nem kényszerítette, mert az ördög kényszerít. Pált a Szent Szellem sürgette, hogy induljon útnak. De minden városban figyelmeztette a Szent Szellem, hogy bajba fog kerülni. De Pált semmi sem rettentette vissza attól, hogy betöltse az elhívását. A Szent Szellem mindannyiunkat figyelmeztet egy veszélyre, ami az idők végén különösen felerősödik, ez pedig a megtévesztés. 1 Timóteus 4-ben, 1-től 5-ig.
A Szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűek képmutatása által, kik meg vannak bélyegedve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által.
Amen. A megtévesztés szelleme kint van a világban, ennek ellenállunk Jézus nevében, távol tartjuk minden szentől a Jézus nevében. Arról is volt szó, hogy tiltják a házasságot. Találkoztatok ilyennel? Tiltják a házasságot? Bibliában benne van? Nincs benne. Az emberi rendelkezés. És Istennek nem kedvesek az emberi rendelkezések, ami a igét hatástalanítja, felülírja úgymond Istennek a rendelését. A másik pedig, hogy minden teremtett állat jó, de éljünk vele hálaadással. Tehát amikor leülünk az asztalhoz, akkor mondjuk egy hálát, hogy megáldom Jézus nevében ételünket, italunkat, és hálaadással fogyasztom, és köszönöm, Atyám, hogy minden szükségünket betöltöd mindenkor, és mindig terített asztal van előttünk. Röviden ennyit lehet imádkozni. A hálaadás azért is fontos, hogyha netán az zöldség, vagy étel valami miatt hordoz valamilyen kórokozót, akkor az áldással az megsemmisül. A megszentelés azt jelenti, hogy elválasztjuk a világtól, elkülönítjük a világi behatásoktól. A negyedik pontunk napjainkban. Kenneth Hagin 6 évtizednyi szolgálati tapasztalata az, hogy amikor Isten látványos módon mozdul, és hallhatóan szól, akkor mindig nehéz helyzetek voltak a látóhatáron. Ő ezt tapasztalta meg. Ha Isten nem szólt volna hozzá hallható hangon, akkor nem tudott volna megállni abban a helyzetben. És Isten Mózes utódját, Józsuét is ugyanígy bátorította, hogy szólt hozzá. Olvassuk el a Józsué 1-es fejezetben, 1-től 9-ig. Józsué 1-es, 1-től 9-ig. Gyönyörű igesor.
És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának, mondvá: Mózes, az én szolgám meghalt, most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a hitteusoknak egész földje és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösövé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent, ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy boldogulj mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarakodóvá te útjaidat, és akkor leszel sikeres. Avagy nem parancsoltam én meg néked, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.
Amen. Figyeljétek meg, hányszor mondja Isten, hogy légy bátor és ne rettegj. Tehát Józsué, amikor Mózes helyébe lépett Isten utasítására, megörökölte Mózes pozícióját, és vezetni kellett a népet, akkor valószínű, hogy a nadrág szára remegett. Mózesnek sem volt könnyű a népet vezetni, mert mindig zugolódtak. De folytonosan bátorítja, hogy veled leszek, légy bátor, ne retteg, ne félj. És Kenneth Hagin ugyanezt tapasztalta meg, hogy Isten akkor hallható hangon szólt, amikor valami komoly helyzet előtt állt, hogy azon át tudja őt vinni. Egy másik példa. Kenneth Hagin utolsó gyülekezetének az átvétele előtt Isten hallható hangon szólt hozzá. Egyszer értesült arról, hogy megüresedik egy pásztori hivatal, és ő készült elmenni, hogy ott prédikál nekik, és megismerik egymást. De előtte volt egy ébredési összejövetel egy nagyvárosban, és ott naponta találkozott egy pásztor testvérpárral. Az új pásztort kereső gyülekezet az ő anya gyülekezetük volt. És minden nap megkérdezték Hagentől, hogy imádkoztál-e már a gyülekezettel kapcsolatban. És Kenneth Hagen az úrhoz fordult, és azt mondta, Uram, jövő héten elmegyek oda, és ott prédikálok. Nem tudom, hogy te akarod-e, hogy ott pásztor legyek. Még azt sem tudom, hogy én szeretném ezt egyáltalán, ezt a hivatalt. De amit te mondasz nekem ezzel kapcsolatban, az lesz a jó nekem, és elfogadom. Aztán olyan tisztán hallott egy hangot, hogy felugrott és hátrafordult, mert azt hitte, hogy valamelyik pásztor szól hozzá. De a Szent Szellem volt az, és azt mondta, hogy te vagy ott abban a gyülekezetben a következő pásztor, és ez lesz az utolsó gyülekezeted, mert utána ki fogsz lépni utazó szolgálatba. Legközelebb megint jött a pásztor házaspár, és megkérdezték, hogy imádkoztál már a gyülekezettel kapcsolatban? És Kenneth Hagen annyit mondott, hogy ti most a következő pásztort látjátok. A két pásztor elképedve azt mondta, hogy hát te még nem ismered ezt a gyülekezetet, hogy mennyire megosztott. Nem fogod megkapni a kétharmados többséget, hogy megválasszanak pásztornak. Kenneth Hagen annyit mondott, hogy őket ugyan nem ismerem, de Jézus, aki engem elhívott erre, azt igen. Az első alkalom olyan kemény volt, hogy minden szó visszapattant. Én is tapasztaltam egyszer egy ilyet, nem itt, Ságváron, hogy szóltam az igét, és úgy jellemeztem, hogy mint a falrahány borsó, visszapattan. Aztán kiderült, hogy valamiért megsértődtek. Valami piti dolog volt, és ezzel megsértődtek, és nem volt nyitva a szívük, képzeljétek el. Ez annyira érezhető volt, hogy legszívesebben az ember eljött volna onnan, hogy befejezte volna az alkalmat. A szombati alkalom sokkal nyitottabb volt. Éhesek voltak, és szomjasak. Tehát minden visszapattant. Na most egy pár napig ott voltak vendégszolgálatként, és vendégként minden este más szentnél szállásolták el őket, mert a gyülekezet diakonusa azt mondta, hogy az nem lehetséges, hogy egy háznál szállásoljuk el benneteket, mert vannak a gyülekezetben féltékenyek, irigyek, és akkor azok meg fognak téged támadni. Sajnos az irigység és a féltékenység az mindenkor felüti a fejét, minden időkorszakban, mai gyülekezeti korszakban is. A Hagen családjának, mert családostól ment, az egy torturó volt, hogy minden este máshol aludnak, mert mindig költözködni kellett. Legcélszerűbb az lett volna, hogy egy helyen szállásolják el őket. De a diakonus ezt nem merte megtenni a féltékenység miatt, vagy az irigység miatt. Kenneth Hagen teste és lelke nem kívánta, hogy ott maradjon ebben a gyülekezetben, de a szelleme visszatartotta, mert a Szent Szellem szólt hozzá, és őt megerősítette ebben, hogy ez a te gyülekezeted. És amikor szavazásra került a sor, azt mondták, hogy ez a világ csodája. 100%-os szavazatot kapott. Mert Isten rendelte oda. Ez csupán csak azért történhetett meg. 5. pontunk. Ne keress hangukat. Kenneth Hagen szolgálatában egyszer a gyógyító sorba egy férj kihozta a feleségét, aki ideg összeroppanást kapott. És az ismeret szava, amiről nem régen tanultunk, Kenneth Hagen előtt felfedte, hogy mi az oka annak, hogy ez az asszony ilyen helyzetbe került. Az történt ugyanis, hogy elment egy alkalomra, ott az evangélista bizonyságot tett arról, hogy a Szent Szellem hallható hangon szólt hozzá, és ilyen módon hívta őt el a szolgálatba. A nő sajnos figyelmen kívül hagyta azt, hogy az evangélista nem kérte Istentől úgy hallható hangon szóljó hozzá, ez Isten döntése volt, hogy ilyen módon vezette őt, és hívta előt a szolgálatra. Tehát mi ne kérjük Istent, hogy hallható hangon szóljon hozzánk. Ez az ő döntése, hogy mikor és milyen módon vezet bennünket. És az alkalom elején felsoroltam az öt vezetési módot. Ma tartunk a harmadiknál, és még vissza van kettő. Ez a nő elkezdte keresni Isten hangját, de az ördög válaszolt neki. Elkezdett hangokat hallani, amelyek őrületbe kergették, és közel állt ahhoz, hogy elmegyógyintézetbe kerüljön. A Csia Lajos fordítása szerint olvasom az 1 Korintus 14:10. Olyan sokféle neme van a hangoknak a világban. Tehát sokfajta hang van a világban, de nem mindegyik Istentől származik. Ez a lényeg. Az 1 Tesszalonika 5-ösben a 21-22-est pedig az egyszerű fordításból olvasom. Viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e. Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok. De maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik. A miénk az úgy szól, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Ez egyszerű egy kicsit bővebben kifejti ezt. Tehát, hogyha valaki hangot hall, akkor azt meg kell vizsgálni, hogy honnan származik. Az utolsó történet. Kenneth Hagin, amikor elfogadta a gyógyulását, egyedül volt a szobába. Talán a múlt héten szóltunk erről, hogy felcsimpaszkodott az ágy végére, a lábai még élettelenül lógtak, de Isten kenete végigfolyt a testén, mint egy olaj, és talpra állt. Napokig sétálgatott úgy a szobában, hogy az anyukájának nem szólt. És egyszer úgy döntött, hogy ő kimegy reggelizni. Kérte az anyukájától a ruhát, és ő annyira meg volt lepve, hogy 3/4 órájába tartott, mire a fia kérésének eleget tett, és behozta az öltözetet. Természetesen fizikailag még nem volt jó kondícióban, tehát reggeli után ugye elfáradt és elbóbiskolt. És egyszer csak azt érezte, hogy a szobában van egy jelenlét. És hallott egy mély hangot, amely idézte az igét. Mégpedig a Jakab 4:14-et.
Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
És ez a hang így folytatta, hogy ma bizonnyal meghalsz. Ez a hang így szólt Hagenhez. Ez volt az első hang, amit ki Hagin hallott, csak akkor nem ismerte fel. Aztán később rájött, hogy ez az ördögtől volt. Egyszer hallottam hangot, hallható hangot, de nem Istentől volt. Mert nagyon utasító volt, és nagyon kemény. Figyeld a számokat! Ennyi volt. Félretettem. Nem foglalkoztam vele. Hagin akkor nem ismerte fel, és úgy vélte, hogy Isten van a szobában. Leült az ablak előtti székre, a Bibliát a szék alá dobta, és 5 órán keresztül várta, hogy meghal. Egyszer csak a belső ember, a szelleme szólt hozzá, idézte a Zsoltár 91:16-ot, hogy hosszú élettel elégítettelek meg téged. 3-szor szólt a szelleme. De ez mindig elsodródott, mert jöttek az ördög gondolatai, hogy meghalsz, meghalsz. 4-szerre már a Szent Szellem szólt a tekintélyes hangon, olyan erősen, mintha mögötte állt volna valaki. És a Szent Szellem is azt idézte, hogy hosszú élettel elégítettelek meg téged, és megmutatom néked az én szabadításomat. Tudjátok, az ördög nem adja fel hamar. 16 hónapig volt a betegágyán Hagin. Természetfeletti gyógyulásáról a múltkor is és most is szóltam. Orvosok lemondtak, a lelkésze lemondott róla. Ő megragadta az igét. Isten megmutatta, hogy melyik ige alapján tud hitben cselekedni. És talpra állt. De az ördög azonnal ott volt, és meg akarta lopni a gyógyulásától, az élettől. Oda ült a vállára, és onnan sustorukta, hogy hát ez az ige csak az Ószövetségben van, meg csak az zsidókra vonatkozik, hogy hosszú élettel elégítelek meg téged. Kenneth Hagin elővette a Bibliáját a szék alól, és elkezdte keresni a Zsoltár 91.16-nak az utalásait az Új Szövetségben. Tudjátok, ott a versek végén vannak ilyen apró számok. Azokat is érdemes megnézni sokszor. Három igét talált az Új Szövetségben, ami az élet mellett állt. És amikor elolvasta ezeket, akkor felismerte, hogy az ördög szólt hozzá. Felugrott a székről. Olvassuk el az Efézus 6.3-at.
Hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű légy a földön.
Tehát nem csak az Ószövetségben van megírva, nem csak a zsidók számára volt megírva a hosszú élet. Benne van az Új Szövetségben is. Felugrott a székről, és azt mondta, hogy takarodj, ördög! Te szóltál hozzám! Én nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak a cselekedeteit. Utolsó igénk a Zsoltár 118-ban, a 17-es.
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.
Amen. Ez én vagyok.
Én vagyok.
Halleluja. Gyors vagyok a hallásra.
Amen.
Hiszem, hogy építő volt a számotokra. Nagyon sok irányból kaptatok információt és üzenetet. Ima kéréseket összeírjuk gyorsan. Amikor nem tudod, hogy hogyan imádkozzál, akkor a következőt teheted. A Jézus nevében szólítom a menny akaratát az életemre és a helyzetemre. Hidd el, hogy az a legjobb a számodra. Mert a mennyben csak jót készítenek nekünk. És ha nem tudjuk megfogalmazni pontosan, hogy mi a jó a számunkra, pontosan nem látjuk még Isten akaratát. Ez az ima azzal egyezik meg, ami benne van a mi atyánkban. Hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amikor ezt imádkozzuk, akkor szinkronizáljuk a menny akaratát a földre, hogy megtörténjenek Isten tervei, Isten céljai. Halleluja! Jézus nevében kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten dicsőségét. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És tudjuk, atyám, az ígédből, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, és eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez hittel hozzáérinti, a kenet kiárad, behatol a testbe, és kivezeti a testekből a tüneteket, az elváltozásokat. A helyre állítás szóljuk, atyám, a testek felett. Köszönjük, atyám, hogy te a testeket megfiatalítod a te dicsőséged által. Köszönjük a gyógyító angyalokat, akik szintén azon munkálkodnak, hogy épp testben kapozhasson a szellem, és szolgálhasson téged, atyám, hogy Jézus Krisztus szent nevén. Neked adunk, Úr Jézus, minden dicsőséget. Te voltál az, aki elvégezted a munkát a keresztben. A sebeid által, hogy gyógyulást hoztál nekünk, hogy Jézus nevében. Amen. A kék imakönyvben a 103. oldalon ima szellemi kijelentésért, megértésért az Efézusi levél alapján. Az én Uram, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nekem bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmem és szívem szemeit, hogy tudhassam, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántam, aki hiszek az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság,
és erő, és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezet fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Ez okáért meghajtom térdeimet az én Uram, Jézus Krisztus Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, hogy adja meg nekem az ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjem hatalmas erővel az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által az én szívemben, a szeretetben meggyökerezzek és alapot vegyek, hogy megérthessem minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság, és mélység és magasság, és megismerjem a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, a bennem munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem mint kérném, vagy elgondolnám, néki legyen dicsőség a gyülekezetben, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökben örökké. Amen.
Halleluja. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük a nyitott szíveteket.
Szeretet aranyunk köztünk, szeretet nyújjon bennünk, szeretet öntsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívben, mindnyájan egy emberhez, lobbantsa rá.